Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Hargita megyei Gyimes Középblokk vendégei vagyunk. Meghívottainkkal a folyamatban lévő beruházásokról, a közösségi életről, valamint a turistáknak javasolt programokról beszélgetünk. Ha felkeltettük érdeklődésüket, megkérem, tartsanak velünk. A zenei betéteken Antal Tibor énekel, kísér Tímár Viktor. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Adj egy jót, adj egy kedvemre valót. Ja Istenem, adj egyet, soha se kérek többet, soha, soha, soha se kérek többet. Ja Istenem, adj egyet, soha se kérek többet, soha, soha, soha se kérek többet. Én Istenem, ad neked, de igazán szeretem. Istenem, ad nekem, de igazán szeretem. Na, ha nekem nem adod, ja Istenem, meghalok. Ja Istenem, meghalok, de meghalok.
Gergely Károly, Gyimes Középblokk polgármestere.
Szépül, épül Gyimes Középblokk község is. Ahányszor átjövünk a Fügésen, mindig látunk valami újat. Most éppen milyen munkálatok vannak folyamatban?
A víz és a szennyvíz hálózatnak a képítésén dolgozunk. Most már az utolsó simítások vannak, Fehérváron van az utolsó vizsgálaton a dokumentáció, és foghatunk neki. Tehát megvan kivitelező, egyeztettünk, és fognak neki rövid időn belül a víz és a szennyvíz hálózatnak, ami tényleg egy nagyon kemény munka lesz a községünkben. Ezt már meg kellett volna lépni sok évvel ezelőtt. Sajnos most egy ilyen munka alatt csak negatívumot hoz a község életében, mivel hogy feltúrják az egész községet, és nem kevés basszuság, és az embereknek a türelmére van szükségünk, úgymond. Reméljük, hogy a Jóisten segítségével sikerül ezt megvalósítani.
Akkor azt jelenti, hogy nem csak itt Középblokkon, hanem a hidegségbe is képül ez a hálózat.
Igen, onnan indul a vízhálózat, Javári patakáról is végig megy az egész községen. Ki fognak maradni patakok, úgymint Sötét, Boros patak és Kápolna, de most már dolgozunk a bővítésnél, hogy a terveket ezt is elkészítsük, hogy tudjunk minél hamarabb pénzt lehívni ezeknek a elmaradt falu részeknek.
A víz az honnan fog jönni?
A víz az a Javári patakáról fog jönni. A Terkőnek egy nagy vízgyűjtő medencéje van ott. Hatalmas források vannak, és a források lesznek befogva. Az önkormányzat területén vannak ezek a források, és onnan lesz a vízellátás a községnek.
Óriási nagy községről beszélgettünk, tehát területileg. Ezt hány évben képzelték el, ezt a hálózatképítést?
Az igazat elmondva, sűrget az időben csúsztunk a közbeszerzési munkákkal is, az engedélyeztetésekkel. Ez két éven belül el kellene készüljön. Én remélem, hogy sikerülni fog.
Ez összegben mit jelent?
Ami a pályázatnak az összérték, az 2,5 millió euró, és az áfa az az önrészünk.
Na de emellett azért még sok mindenben gondolkodnak.
Emellett folytatni szeretnék, és most tervek kész vannak, a kiviteli részét fogjuk meghirdetni a járdának a megépítését. Tudni kell, hogy itt áthalad a 27 a nemzeti út községünkön, ami tényleg most nem szeretném hangsúlyozni, de eléggé rossz állapotban van. Erre van ígéret, hogy javításra kerül, de egyelőre próbálkozunk a nemzeti út igazgatósággal és a minisztériummal is egyeztetni, hogy ezt az útszakaszt javítsák. Mi a járdát szeretnénk, mert elég nagy a forgalom, és próbálunk a megálló iskolától főleg Szemboroszádáig 1 km/200 m járdát a Nemzeti út mellett kiépíteni, és központtól le egészen a Sorompóig ez meg fog épülni rövid időn belül.
Működik a telepátia, mert arra gondoltam, hogy megkérdezem, hogy miért van az, hogy egy útszakasz, egy nagyon rövidet leaszfaltoztak, az ember mikor belelendő, akkor megint belecsattan az összetört szakaszba, de akkor értem, hogy előbb-utóbb lesz egy olyan útszakasz, mint a Fügéstől Felsőlókon, nem tudom, egy darabig.
Igen, erre ígéretet kaptunk a Nemzeti úttól, de most, ahogy költségvetés alakul, ott is szűkül a pénzösszeg, és átcsoportosítottak, én ahogy tudom, az igazgató úttól nagyobb részét a Hargitán átvezető Nemzeti útra, és ide azt hiszem, hogy csak kilométer aszfaltot tudnak leteríteni. Az még nem fedi le az egész útnak a hosszúságát, ami fel kellene újítsanak.
Amúgy a községbeli mellékutcák aszfaltozásában vagy kövezésében gondolkodnak? Van erre alap?
Hát igen, 322-sel leaszfaltozott községi útjaink vannak, de most van egy nagyobb projektünk, amit letettünk, az a Barackósi útnak és a Timárszeri útnak az aszfaltozására. Van még készülve tervünk, a bekötő utcák, tehát fel van térképezve az egész utca, de egyszerre nem tudunk mindent megvalósítani, de én remélek, hogy az idő folyamán ezek is fognak sikerülni. Gondolkodunk az iskoláknak a felújításán, le van téve két iskolának a projektje, ami teljes felújítás. Én úgy gondolom, hogy az sikerülni fog, de még az egész községben a közvilágításnak az újjászerelése, az is le van téve, csak azon dől el, hogy lesz a kormánynak pénze, hogy ezekből mivel tud minket segíteni. Azon kívül önerőből nekifogtunk az orvosi rendelőnek a felújítására, tetőtér kialakítás el van kezdve, és még egyik nagy álmom a polgármesteri hivatalnak a tetőtér kiépítése. Nincs egy olyan termünk, egy nagy terem, ahol egy esküvőt le tudjunk bonyolítani, meg egy tanácsülés, nem kell mindig a protokoll teremben menjünk. A partvédelemnek a kiépítésén dolgozunk most nagyjából közösen a Balkai vízügyjel, erre is van ígéret, ezeken dolgozunk, hogy minél több partvédelmet tudjunk kiépíteni, hogy az emberek ne legyenek veszélyeztetve.
Hidegségben is elmosta az út egy részét, de én ott látom, hogy új hídat is építettek, ahogy térünk fel hidegségre.
Hát igen, hidegségen a megyei tanácsnak a jóvoltából nem csak ez a nagy híd épült, hanem 3 Bükkhavason és 3 hidegségen, ez 6. De most folyamatban van a partvédelemnek a folytatása, meg is hozták most az új stációt, itt fogják a betont kavarni. Ebben az évben még megépül 2 kilométer partvédelem hidegségen és Bükkhavason. A 127 a útnak a partvédelme, ami megvédi az utat az áradásoktól, mikor nagy esőzések vannak, mert hidegségben azért elég nagy vízgyűjtője van, és hidegségen veszélyeztetve vannak az utak. Ezen dolgozunk együtt a megyei tanácssal, és ezért köszönetet mondok a megyei tanácsnak is a segítségére.
3 kútra át lehet most könnyen menni, vagy még mindig embert és autót próbáló az az út?
Hát sajnos, hogy 3 kút úgymond egy mostoha sorsú településünk, ami adminisztratív Niamc megyéhez tartozik. Mi Hargita megyéhez tartozó útszakaszunkat próbáljuk rendbe tartani, de sajnos át kell még menni 2 hegyen, és az erdőki termelések is folynak. Vannak, akik nem értik meg, hogy amikor felázott az út, akkor a röntgszállítókkal ne járjanak az úton, és volt most tényleg panasz rá, hogy a hú is akkor olvadott és felázott az út. Nak a szerkezete elnyomták, és nem tudtak járni 3 kutiak.
Van remény arra, hogy ez a mostoha gyerek valamikor édes gyerek legyen?
Minden alkalommal nagyon fájlaljuk ezeket az embereket, akik itt akarnak, és itt is vannak nyilvántartva nálunk, a gazdasági nyilvántartóba, de nem látok megoldást azért, mert vagy törvény kell rá, a referendumot, ha kiírnak, úgyse biztos, hogy most már annyira dömukhoz tartoznak, és megvásárolták ott a területeket a román testvéreink, hogy nem biztos, hogy megnyernünk a pereket. Sajnos a megyésítéskor oda kapcsolták anélkül, hogy valakit megkérdeztek volna, és ez egy nagy vesztességünk. Az ottani emberek szenvednek azért, hogy nem tudnak itt érvényesülni nálunk a hivatalban, hanem dömukközségre kell menjenek, mivel vannak olyan személyek, hogy nem beszélik a román nyelvet.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Mihók Péter, Gyümös Középlogó alpolgármestere.
Nehéz dolga van az alpolgármesternek. Sokat nyaggatják a falubeliek, hogy ezt kéne csinálni, azt kéne csinálni. Ez lenne a prioritás, az lenne a prioritás.
Hát az mindennaposak biztos, hogy mindenkinek van, különösen egy ekkora településen, ezért is van a lelket szánnáló településen, elvárása van, panasza. Próbáljuk ezeket összegezni, prioritási sorrendet felállítani, és természetesen menni hamarabb orvosolni ezeket a kérdéseket.
A vírusjárvány mennyire tett be a haladásnak. Például az elkezdett munkálatok azok úgy megtorpantak, vagy a pénz az jött, a munkát tudták, ha lassabban is, de végezni.
Ilyen értelemben, ami a község fejlődését vagy beruházásokat illet, nem lehet azt mondani, hogy negatívan folyásolta be. A munka folytatódott, az ment folyamatosan. Ügyfélszolgálat ugyanúgy, gondolok itt a területalapú támogatás kéréseinek a látételére is megszerveztük, úgyhogy csak egy pár embert értesítettük, hogy ne legyen zsúfoltság, azok jöttek, távolságbetartás, minden. Tehát folyamatosan működött.
Vállalkoznak a gyímesiek?
Vállalkoznak is, vannak fiatalok, akik tényleg gazdaságban gondolkodnak, próbálják folytatni, de új vállalkozást azért nem lehet mondani, hogy lehet, hogy ez is befolyásolja, hogy egyelőre kilátástalan a helyzet. Próbálják kivárni azt, hogy stabilizálódjon, hát ha valami újat hoz a jövő, igaz, hogy nem adják fel. Aki belevágott valamibe, az folytatja.
Munkanélküliségi probléma van itt a gyímesekben?
Az volt is, és lesz is. Sajnos, hogy a fiatalainknak nagy százaléka még mindig külföldön keresi meg a megélhetési lehetőséget. Még mindig a gyímesekben a megélhetés csak is az állattartás, és a falu turizmus persze, aki már erre vállalkozni.
Ezek a fiatalok időszakosan vannak kint, vagy már van olyan is, akit elveszített a közösség?
Is. Szezonálisan elmennek, visszajönnek, nagyon sokan befektettek, fiatalokban gondolkodok, akik lakást építettek, telket vásároltak, csak arra számítanak, hogy itthon szeretnének maradni.
Nagyon sok új házat láttam, hogy jöttem a Fügéstől errefele, de látom, hogy a stílus is azért változik, hogyha látunk kint valamit, akkor azt próbáljuk itt meghonosítani. Ez mennyire jó a gyímesi vidéknek és annak a hírnévnek, amit mi a gyímesekről úgy olvasunk, meg tudunk, hogy azért jönnek ide emberek, mert olyan egyedi minden.
Hát sajnos van ebben igazság, mert mindenki, amit látott kint, az próbálja. Itthon házaknak a formája, a tetőformája, ami sokszor tényleg nem tájba illő. Ezért vagyunk az urbanisztikus kollégákkal, akiknek ki is van adva házi feladatba. Magomán tervezőtől indul el az egész, hogy olyan lakásokat tervezzenek. És gondolok itt nem csak a lakásokra, hanem a kerítésekre. Ha csak lehet, tűnjön el a bádog, vagy ez, amit tényleg igazán nem tájba illő. Maradjunk meg a normális cserépnél.
Na de ezt hogy lehet kivitelezni, hogy béke is maradjon? Mert azért mindenki bizonyára azzal jön, hogy az én életem, az én területem.
Erről az urbanisztikus kolléga tudna beszélni. Már amikor bejönnek és érdeklődnek, hogy mi az eljárás, hogy indul el a folyamat, amikor ők esetleg lakást szeretnének építeni, akkor ő már tudatában van. Tudtukra hozza ezt, hogy nekünk van egy ilyen elvárásunk. Mi nem választhatjuk meg neki a tervezőt esetleg, hogy kivel akar terveztetni, mert vannak ismerőseik esetleg. De hogy úgy próbálják meg egyeztetni egymás között a tervező és az igénylő, hogy a sztályba illő legyen. És a végén rájönnek, hogy tényleg igazunk volt.
Mennyire bojdult fel a család élete, amióta alpolgármester? Megváltozott sokban? Vagy addig se sokat látták otthon az aput?
98-ban indult el ez a folyamat, amikor közszerepet vállaltam, akkor felkértek alpolgármesteri tisztségbetöltésre. 2000-től 2012-ig. Tehát 4 mandátumot polgármesterként tevékenykedtem itt a településen, most ezt vállaltam.
Ehhez már hozzászokott a család, tehát ennyi éven keresztül azért valamilyen szinten csak megszokják ezt az új helyzetet is, nem?
Persze, hát most már a gyerekeink kinőttek, viszont volt olyan eset, amikor annyira benne voltunk a közéletben, hogy nekem teljesen kiment az, hogy a lányom már nem óvodás, hanem iskolás. Nem szabad éppen annyira feláldozni magad sem, mert a család is fontos. Viszont van egy olyan, amikor az eltelt ciklusok alatt tulajdonjogba helyezésekkel dolgoztunk, az a sikerélmény, amikor egy egyéni gazdának átadhatsz egy tulajdonjogi papírt, az ad még egy olyan lendületet, hogy érdemes ezzel foglalkozni, mikor az arcán látod azt a jó eső érzést, hogy igenis tulajdonjogban van a helyzet.
Itt a múzeumében meg van oldva a tulajdonjog mindenkinek?
Még mindig vannak, mindig, de nagyjából igen. Az volt a jó dolog, hogy annyi idő alatt itt egy egyedi eset, ugye, ahol nem volt kollektív, itt teljesen másképpen működött a tulajdonjogba visszahelyezés, nagyjából mindenki ugyanarra telekre ment vissza. Mindenki tudta, hogy melyik az övé volt, ahol cimboraság volt, vagy többen használtak egy közös legelőt, ott persze nem parcellázták szét, viszont nagyjából a kaszálos területek, azokat mindenki egyénileg használta, ugyanarra területre ment vissza. Amit nem akartam kihagyni, ezt folyamatot elindítottam, volt még polgármesterségem idája alatt, a címer. mi annak idején elindítottuk a folyamatot, le is jártuk ezeknek a lépéseit, az útjait. Ugye több változatból kellett kiválasztani azt, amit elfogadott a helyi tanács. Látomoztattuk annak idején a prefektúra hivatalnál, a megyei tanácsnál, valahol elakadt. Na most újból elindítottuk ezt a folyamatot, most megkaptuk a síkot, hogy igenis mikkel kell kiegészíteni, és ami sikerélménynek látom, hogy rövid időn belül megkapjuk erre is a kormányhatározatot, hogy igenis jogosan használhassuk ezt a címet.
Azért, ami szegény vagyok, megölelem a gazdagot, a gazdagot a pénzéért, a szegényt a szépségért. A gazdagot a pénzéért, a szegényt a szépségért. Beteg a szeretőm szegény,
László vagyok, Gyimes Középapja önkormányzatnál, mint adminisztrátor, illetve falu menedzserként dolgozom jelen pillanatban.
Konkrétan mivel foglalkozik egy falu menedzser?
Igen, ez eléggé megfoghatatlan. Egy új fogalom, nem is olyan rég került be ez a köztudatba, hogy falu menedzser, város menedzserek vannak. Elsősorban, mint adminisztrátor kerültem ide a hivatalba április 1-jével. Az egy jól meghatározott munkakörrel, ugye a magyar kormány támogatásával épült új épületek megkívánták azt, hogy legyen itt egy adminisztrátor, az, aki gondját viseli, karban tartja, felügyeli ezeknek az épületeknek az állapotát. Első körben ez az én feladatom, ezekkel az épületekkel foglalkozom, adminisztrálom, ezeket is menedzselem, különösen a sportcsarnokot, bár most ugye nagyon nehéz ebbe az időszakban, hiszen nem folytathatunk olyan tevékenységeket, amik igazából ez a csarnok épült, de azért próbáljuk menedzselni, az iskola használja, a gyermekek használják, természetesen betartva az adott törvényeket, amit erre vonatkoznak, de lehetőségeinkhez mérten próbálunk menedzselni.
Magyar állami segítséggel azért több épület épült itt Középlokon is.
Három épületről beszélünk, két óvoda és egy sportcsarnok, ezeknek az összértéke 750 millió forint volt.
Ezeket már használatba vették?
Igen, hát ezek most már jogilag teljesen le vannak rendezve, és használatba vettük. Hivatalos átadás nem volt, ugyanis nem tudtak jönni azok a személyek, akik erre illetékesek lettek volna a magyar kormány részéről, hogy ezt nekünk az épületeket átadják, de hatóságilag átlettek véve, építési felügyelőségtől átlettek véve, és igen, ez most már elmondhatjuk, hogy mind a három épület aktív épület, mind a két óvoda már birtokba vette, ott vannak a gyerekek, illetve a sportcsarnokot is az iskola birtokba vette, úgyhogy aktív épületekről beszélünk.
Egy falu menedzsernek a hatáskörébe tartozik a falu imidzsének a promoválása például, mert tudom, hogy van egy községi lapjuk, van honlapjuk, ez is az ön kezébe fut össze, vagy ez már egy csapat kezébe kerül?
Mondjuk azt, hogy a csapat fut ez az én kezembe, tudatosan mindig többes számot használok, azt hiszem, hogy ez a közszolgálat, vagy ez a köztisztesség pontosan erre a csapat szellemre épült, tehát én mindig ezt erősítem. Menedzserként a polgármester úr kérésére ő kérte, hogy a hivatalt is próbálja menedzselni, és tényleg ez van, hogy ez egy olyan szerteágazó feladat, amit nem nagyon tudunk még meghatározni, hogy pontosan miben merül ki. Fontos része valóban a kommunikáció, nem is az image építés, hanem egyáltalán megépíteni egyfajta image-t, hogy legyen egy arculatunk az önkormányzatnak, legyen egy sajátos arculatunk, ami megfoghat található, ami tetten érhető. Először nyilván az online médiával, hiszen el kell ismernünk, hogy ezzel a helyzettel az online média szárnyat kapott, és mindenki onnan tájékozódik. Ezt mi is számokba is tudjuk mérni, hogy egy írott sajtóhoz képest mennyivel hatékonyabb, mennyivel gyorsabb, mennyire naprakészebb az online média. Ezért is első között hoztuk létre, hogy a közösségi hivatalos Facebook oldalt, amit tényleg próbálunk úgy menedzselni, hogy mindig legyen friss tartalom, ébren tartsuk az érdeklődést iránta, olyan témákat, amit tényleg a közösséget érint, hiszen azért itt egy elég nagy közösségről beszélünk, 5400 főről van szó, amiben rengeteg az aktuális probléma. Beszélgettünk egyik kollégával a megjelenő újságok kapcsolatban, hogy szombaton is még dolgoztunk rajta, és akkor mondtam el, hogy nincsen kicsi munka vagy nagy munka, még azt sem mondhatom, hogy fontos sincsen, de sürgős rengeteg van, és van jól meg rosszul elvégzett munka. Én azt kértem a csapattól, meg itt a kollégáktól, hogy mi a jól elvégzett munkára koncentráljunk legelőször, és nyilván másodszorban nagyon sok a sürgős munka, amit el kell végezni, amit az ember a legjobb tudása szerint próbál megoldani. A legnagyobb kihívás maga az, hogy erősítsük a kommunikációt, és ez minden irányba. Hivatalon belül is, itt gondolok alkalmazottak, polgármester, a tanács, akkor kifele a lakosság felé, a polgármester és a lakosság között, hogy úgy mondjuk el a dolgokat, amik vannak, hogy az tényleg úgy legyen értelmezve, ahogyan mi is szeretnénk. Megjelent a Középlog hangja című újságunk, már korábban létezett egy középlogi tudósító, ezt próbáltuk életre kelteni, hiszen azt is el kell ismerni, hogy sokan vannak, akik nem élnek az online média lehetőségével, mindenkinek személyes döntése, meg lehetősége ez mérten, és nagyon fontos, hogy az információk mindenkihez eljussanak, ezért a hagyományos sajtót nagyon kell pártolnunk. Nagy várakozás volt már a lakosság részéről, hiszen pontosan az információ túláradásával most már másodperceként kapunk információkat, és nagyon nehéz eldöntenünk, hogy mi az az információ, ami hiteles, mi az, ami megbízható, mi az, ami fontos számunkra. Ugye most már nem is kell a telefonunkat se bekapcsolni, sem mindjárt lassan úgyis jön információ, ha alszunk is, de megébredünk a telefonunkon, millió információ van. Ezért kell az emberek egy önkormányzatra, én magánszemélyként is úgy tekintek, mint egy hiteles forrásra, különösen közügyekben. És ezért nagyon fontosnak tartom azt, hogy az emberek elsősorban tőlünk informálódjanak, mint önkormányzattól. A különböző csatornákon, akár a rádión keresztül, vagy online média, vagy tévé, vagy írott sajtó, bármilyen sajtó lehet, de mi legyünk az információ közlők, mert akkor úgy érzem, hogy akkor lesz hiteles az információ, hogyha mi mondtuk, mert akkor, ha számon kérnek bennünket is, akkor azért kérnek számon, amit mondtunk.
Sokszor megkapjuk, hogy hazudik a rádió, meg hazudik a televízió, de hát ha az alany azt mondja, amit mond, akkor nem a rádió hazudik, hanem az alany. Ha jól értem a nyilatkozatából, akkor egy menedzsernek az is a feladata, hogy igazat mondjon például a rádióba is, és ne azért legyen, hogy távol tartsa a sajtót a polgármestertől, meg a főnökeitől.
Jaj, mindenképpen. Ahogy ide kerültem, az egyik első az volt, hogy arra kértem itt a kollégákat, hozzunk létre egy vezetőséget, még nem kaptuk meg ennek a pontos fogalmát, de egy csapat van, egy irányító csapat, és az a lényeg, hogy minden reggel 8 órakor összeülünk, és megbeszéljük az aktuális kérdéseket, ami tegnap történt, amire reflektálnunk kell, igyekszünk mindenkit megkérdezni, ki hogy halad, kinek milyen problémái vannak, mivel tudunk segíteni, van-e megoldás a problémára, hogy találjuk meg, kivel kell beszélni, kit kell felhívni. Szóval egy ilyen munkaértekezetet tartunk, és mindig azt kérem, hogy arról nyilatkozzunk, amit 98%-ban biztosan tudunk, hogy úgy van. Inkább akkor még várjunk egy hetet, egy napot, de tényleg járjuk körül, hogy megfelele az adatok a valóságnak, tényleg úgy van, el tudunk egy beruházást indítani, valóban nyertese. Inkább akkor nem mondjunk semmit, ez az én meglátásom, mint hogy mondjuk azt, és utána nem vagyunk biztosak.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Ambrus Róbert Imre a nevem, gyümölcs középlöki kulturális referens vagyok jelen pillanatban, az önkormányzat alkalmazottjaként dolgozom.
Milyen a kulturális élet itt a gyümesekben, gyümölcs középlök községben?
Sajnossal kell kezdjem, ugye elmúlt egy éve nagyon leredukálódott a kulturális élet itt gyümölcs középlökön is, úgy mint máshol is. Amit az elmúlt időszakban tudtunk, az néhány színpadi előadás volt, ahol járványügyi előírásokat betartva a Hargita együttest tudtuk fogadni, a Bekecs néptánc csoportot tudtuk fogadni. Elmaradtak a gyerekeknek előre betervezett bábszínházas előadások, gyerekelőadások, ugye ezt elkezdtük azért, hogy a gyerekeinknek innen Csíkszeredába bemenjenek, vonatozzanak, buszozzanak, vagy autóval, hanem kihoztuk ide a művészeket, és akkor itt a nagy kultúrba, vagy akár a hidegségi kultúrházba az iskolás gyermekeink részt tudtak venni egy-egy ilyen előadáson, de sajnos abban maradt a színházi élet is, hiszen ezelőtt 3 évvel el tudtunk indítani, sőt egy évig bérletünk is volt, a Montánál bérletet indítottuk el a Helsinki játékszínnel. 3-4 előadással tudtak kijönni a vidékre. Közel 300 bérletesünk volt. Az is most abban maradott, de én bízom benne, hogy azok, akik bekapcsolódtak ezekbe a rendezvényekbe, azok lassan vissza fognak térni. Nem beszélve az egyhetes gyimesi tánztáborról, tavaly ugye nem tudtuk megcsinálni, elmaradt. Az idén még nem tudjuk, hogy valójában mi is lesz. Július vége, augusztus eleje lenne az egyhetes tánztábor. Bizonytalanságban vagyunk is. Szerintem ennél rosszabb nincsen, hogy nem tudunk előre tervezni, vagy előre gondolkodni. Ott van még, amit minden ősszel megszervezünk, a Tatos forrásánál elnevezésű Csángó Fesztivál, amit Felvált vagy Imes felsőlókkal szoktunk megszervezni. A tavaly itt volt nálunk, ősszel szeptemberben sikerült egy olyan rendezvényt összehozni, hogy ne maradjon el, ami úgymond megfelelt az elvárásoknak. Kint szabadtéren megpróbáltunk egy kis rendezvényt összehozni. Idén pedig a Vadvirág ünnepén lenne a sor, úgy augusztus vége felé. Bizonytalanok vagyunk, nem tudjuk, hogy mit csináljunk. Ugyanúgy elmaradt az idén a pünkösdi esemény is. Már a tavaly úgy szerveztük volt a budapestiekkel, hogy a vonat, amelyik hozza az arándokokat és lemegy az 1000 éves határhoz, az visszafelé jövet így Gyimes középlokon tartózkodott volna, vagy pihent volna 2,5-3 órát, ez ugye még nem volt pontosan leszögezve. Még egyeztettünk a tavaly a vasúti társasággal, amikor bejött ez a vírus, és ide terveztünk volna egy szabadtéri pünkösdi vigadalmat, ünnepét, amikor meg tudtuk volna mutatni Gyimesnek az értékeit, különböző népművészeti sátrakon gondolkodtunk, és különböző ételeinket, a turos puliszkától egyéb sajtok, házi termékek és ilyen-olyan finomságok bemutatásával. Ugye jött volna 1000-1500 ember ide a községbe, erre nagyon készültünk, az idénre is ugyanúgy volt, nagyon készültünk, de hát vissza kellett mondjunk mindent.
Híres a turos puliszka fesztiváljuk is, a tavaly volt valami, de nem az az igazi, mint évekkel azelőtt. Az idén vajon milyen lesz? Egyáltalán már gondolkodnak-e benne?
Valószínű, hogy aki elkezdte a hatányíros panziónak a tulajdonosa, biztos gondolkodik, mert nem egy könnyen mond le az ilyen eseményekről. Én is minden évben ott szoktam lenni aktívan főzéssel, még nyertünk is közben, hogyha úgy volt. Nagyon szűk körbe történt a tavalyi puliszka fesztivál, és nekünk, akik megszoktuk, hogy nagy volt mindig a tömeg a zsivaj, és nagyon sok csoport volt benevezve a versenyre is, és a legnagyobb bográcsokat kellett elévenni, hogy a tömeget ki tudjuk szolgálni. Ugye sajnos a tavaly a kisebb üstök is elég voltak, sőt, nagyon le volt egyszerűsítve az egész. Reméljük, hogy az idén jobb helyzetben leszünk, de ugyanúgy, mint a többi rendezvényel, ezzel is a bizonytalanság az megvan.
Jó énekes és jó táncú közösség a gyímesi közösség. A fiatalok hiányolják-e azt, hogy most nincs ahol énekelni, nincs ahol táncolni, megmutatkozni? Vagy szűk körbe azért még mindig művelik?
Nagyon szűk körbe természetesen, akinek a szíve ügye, vagy aki nagyon szereti, azt nem lehet eltiltani, ez már nyilvánvaló. Viszont tánccsoportok általában ugye fellépések előtt szoktunk összegyűlni több alkalommal, hogy így gyakorolják, vagy kicsit mozogjanak, jöjjenek bele a táncba. Mondjuk egy nagybőjt 6 hét után ugye kicsit akkor kiesik ez a tánc itt a Gyimesben, hiszen a nagybőjt alatt nincsenek hangos események, ilyen zenés mulatságok. Én azt gondolom, hogy sajnos elég sokan elszoktak az ilyen közösségi élettől, és bizony sokat kell majd ezen dolgozzunk, hogy azokat a fiatalokat, akik itt köreinkben voltak és a kultúrház közelében voltak, azokat visszaszoktassuk.
A Gyimes Völgye férfi kórus fellépett?
Igen, volt egy-két esemény, ahol fel tudtunk lépni. Természetesen már nem azzal a felszabadult hangulattal, amilyennel azelőtt szoktuk. Mindenütt a szájmaszk volt elől, és ugye hát szájmaszkon nem nehéz énekelni, ha bár levettük éneklés közben is, de ma a folyosón mindenütt fel kellett tenni. Ugye leredukálódtak a próbák, azért mi is próbáltunk vigyázni egymásra, ne csak magunkra, de remélem, hogy ha ennek vége lesz, akkor a férfi kórus ismét teljes gőzzel fog énekelni.
Ahogy önöket ismerem, csak éppen egy fél óra kell, és már a régi hangulatban vannak. Otthon gondolom mindenki azért énekli ezeket a katonadalokat, meg ezeket az énekeket, amit a férfi kórus alkalomattán színpadra tesz. Többször kísértem is önöket, és láttam, hogy menet közben is csak egy szempillantás, és váltottak a repertoáron. Tehát mindenki nagyon összhangban tud lenni rövid idő alatt.
Hát igen, ez a jó a férfi kórusban, hogy olyan férfiak vannak összeválogató, akik amúgy is nótáskedvűek és szerettek énekelni, és az ember ezeket a dalokat, ha megtanulja, akarva, akaratlan a fülébe motoszkálnak, és ha úgy van, akkor tényleg az ember eldudulja magába, de természetesen az a legjobb, hogyha kiállunk közönség elé, és teljes gőzzel és hangerővel tudunk énekelni, és együtt tudunk lenni, ez a legfontosabb, hogy 30-40 ember együtt énekel. Az egy olyan élmény, hogy azt egyedül otthon nem lehet elérni.
Jaj, de milyen bajos, hogy neked szeretnék. Szoros nem is közül, rozmarin. Megszólja a kezed.
Itt a nevem, Gyimes Középlaki könyvtárosként dolgozom, meg a közösségi munka a szívügyem.
Mennyire menő ma egy könyvtár? Sokan keresik-e fel? Vagy ez a világjárvány azért betette kicsit a könyvtárnak is?
Nincsen olyan nagyon rossz, hogy valami jó is ne volna benne. Bizony a tavaly azért volt egy időszak, amikor a könyvtárlátogatás teljesen született, otthonról dolgoztunk, és nem volt ügyfélfogadásunk, de egy picikét az idéntől úgy tűnik, hogy ez a dolog feloldódott, és zömében gyerekek, kevesebben felnőttek is, viszont nyugdíjasok is többen belátogatnak a könyvtárba, aminek nagyon örülök.
Hány kötettel rendelkeznek?
A könyvtárunk több mint 10 000 kötettel rendelkezik. Ez egy enciklopedikus könyvállomány, mindenféle könyv megtalálható az állományunkban. Minden felhasználó talál magának értékes könyveket, olvasmányokat, dokumentálódhat, helytörténeti dolgaink is. Ez talán az egyik büszkeségünk, ami a Gyimes Középlaki Könyvtárnak, hogy nagyon szép példányokkal és elég sok példányal rendelkezik helytörténettel. A gyimesi csángoknak a hagyományait, kultúráját, hát ez mind a szívügyünk, és ezért ragaszkodunk, hogy minél több kötetünk legyen a könyvtárban.
Bővül ez az állomány? Tudnak még mellé vásárolni?
Hála Istennek el kell mondjuk, hogy évente az önkormányzat költségvetéséből egy bizonyos összeget büszkeség elmondhatom, hogy 4-5 000 lájt kapok évente arra, hogy a könyvállományomat gyarapítsam, és ennek nagyon örülök. Valóban zömében inkább gyerekek azok, akik jönnek, mivel az online oktatás úgy tűnik, hogy nem éppen elég, és a sok házi olvasmányt, amit nekük azért végül is csak ki kell olvasni, azokat eljönnek és szívesen megkeresik, és örülünk nagyon, hogy kiszolgálhatjuk őket, mert nagyon sok példány van, és ugye megpróbálunk eleget tenni, meg ezzel segíteni nekük. Felnőttek is jönnek, aktív emberek, ugye amint látjuk, ez a rohanó világ, azért nem igazán engedi meg az embereknek, hogy olvassanak. A másik ott van az internet, ugye, ami nagy konkurensünk. Viszont meg kell mindig keressük a középutat, és azt mondom, hogy mind a kettőre szükségünk van, a gyors és hamar információ világ. Éljük. Ugyanakkor egy kis elcsendesedésre, egy kis lelki békére, meg úgymond nyugalomra azért a könyv olyan élmény nyújt az olvasó számára, amit talán az internet nem.
Maga az az illat, amikor kezünkbe veszünk egy frissen nyomtatott könyvet, vagy ha egy kicsit porosabb is, egy olyan úgynevezett kanapé szagja van, tehát egy kicsit olyan dohos szagja van, az egészen más élmény, mint hogy ugyanazt a szöveget elolvasni a képernyőről.
Pontosan. Tehát erről volt is több felhasználó részéről is könyvtár látogató részéről visszajelzés, hogy azért valahogy más, amikor egy könyvet fogunk, és amellett próbálunk úgy ellazulni, meg megadni annak az olvasásnak az úgymond feelingjét, hogy leülünk és kényelmesen, meg úgy kizárjuk ezt a robotolós zajos világot a lelkünkből, és ott vagyunk az eseményekben, meg számomra is mindig egy lelki felüdülést és nyugalmat, békét nyújt. Amúgy az olvasás egy terápia magába véve. Ismert dolog a biblioterápia, ugye, ami nagyon jó érzés, meg jó hangulatot kelt, meg nyugtat, meg stb.
Kölcsönözhető példányok is vannak, vagy csak kimondottan itt a könyvtárban olvashatnak?
Vannak könyveink, vannak dokumentumok, amik csak a könyvtárban tanulmányozhatók, meg ugye kevesebb példány van belőlük, és féltegetjük, mert értékesek. Azokat csak bent dokumentálásra, meg elolvasásra ajánljuk a látogatóknak. Ugyanakkor az állományunknak azt lehet mondani, több mint 80%-a kölcsönözhető. Tehát a könyvtári törvénynek, meg szabályoknak megfelelően a könyvtárból a könyvek lehet kölcsön hazavinni, és persze elmondjuk, hogy bizalomra adjuk mindezt, szeretettel adjuk mindezt, egy a feltétele, hogy mindenki hozza vissza, hogy legközelebb, ha valaki keresni, azt is tudjuk kiszolgálni.
Olyan gyerek, olyan tanuló van-e, aki nem gyímesekben tanul, tehát középlokon, felsőlokon, hanem esetleg Csíkszeredában vagy valahol máshol, és innen kölcsönz a könyvet, mert ott, ahol tanul, már mindenki kikölcsönözte azt az alig létező példányokat. Van erre példa?
Igen, van példa, tehát középiskolás gyerekek is vannak, de örömmel mondom el, hogy újabban egyetemi hallgatók is bejönnek a középloki könyvtárba, és elmondják, hogy hú, de jó, itt nagyon sok könyvet megtalálhatunk, és főleg ugye ez a korlátozás. Mások világa, amiben vagyunk, és eléggé meg kell gondoljuk, hogy azért hova utazunk, meg mit lehet tenni, meg nem. És akkor azt mondták, hogy akkor bejönnek ide szívesen, ennek nagyon örültem, sőt, olyan felkérést is kaptam, hogy önkéntesként bejönnek a nyárára, és szeretnének kis segítséget nyújtani nekem. Persze, hogyha elfogadom, mondtam, hogy nagy szeretettel és örömmel fogadok minden ilyen fajta kezdeményezést meg. Örülök, hogy erre gondoltak, hogy a könyvtárat keressék meg. Van olyan gondolat is, hogy hát a könyvek meghalnak. A könyvek sose fognak meghalni. A könyvek túléltek évezredeket, és hiszem azt, hogy az emberiségnek egy olyan értéke, ami talán megkockáztatom azt mondani, örök.
Önnek mi ad elégtételt?
Elégtételt ebben a munkában, én azt mondom, hogy elsősorban az, hogy emberekkel kapcsolatba kerülök, embereken segíthetek, jó tanácsot adhatok nekük, és főleg a gyerekekkel azt is látom, hogy egy picikét nevelés is belefér, egy kis jóra való odafigyelés, meg programok alkalmával, ugye tanítunk és egy picikét, ez is benne van a mi munkánkban, segíteni, és a jót mindig csak a jót.
És gondolom, hogy ma, amikor amúgy is távolodunk egymástól, ez egy olyan hely, ami úgy összefogja az embereket, vagy legalábbis egy részét, aki szereti a könyvet, vagy egy az érdeklődési területük.
Pontosan így van, tehát a könyvtár az egy olyan közösségi hely, egy olyan közösségi tér, ahol az emberek találkoznak, elbeszélgetnek, egy picikét úgymond kiöntik a lelküket is. Egy-egy jó kötetlen kis beszélgetés egy-egy program után, az valósággal ilyen gyógyírnek mondható. Tehát a könyvtárnak megvan egy csodálatos vonzereje. A könyvek világa az egy szeretnivaló hely. Tehát a könyvtárat szeretni kell.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Prezsmér Fülöp, Gyimesvölgyi Vendéglátó Turisztika Egyesület vezetője.
A turizmus mennyire működik most itt a gyímesekben, mert még a vírusjárvány előtt elég sokan keresték fel a Gyimesvölgyét.
A vírus más szabályokat tett az életünkbe, határzárok vannak. Én azt tudom mondani, hogy a Gyimesek völgye azért elég jó helyzetben van, mert a hazaiak is felkeresik. Titokzatos vidék ez a patakorszak, titokzatos világ a Gyimesek völgye, amelyről a legnagyobb székely Orbán Balázs is a következőképpen vélekedik. Így színezni, így festeni csak Isten tud, így nagyszerű képet csak a mindenható természet tud elővarázsolni. Egy így tüneménnyel, egy így nagyszerű tájjal, márné szebbet bizony a setíró, se svájc nem tud felmutatni, mi mégsem ismerjük, még kevésbé méltányoljuk a szép hazat. Ugye itt van a szép patakorszak, és tényleg sokszor nem ismerjük a közeli helyeket. Érdemes, és ajánlom mindenkinek a gyimeseket, keressenek bátran, bizalommal. Gyönyörű szép turalkot tudunk szervezni, nem csak a 1000 éves határ van itt a környéken, hanem mesébe illő szép tájak. Jelzett turistautak vannak, olyan helyekre, mondani úgy szűzterepekre tudunk eljutni turisták, hogy azt nem pótolja semmilyen fénykép. Finom helyi ízekkel lehet találkozni, egy népviseletben, néptáncban gazdag vidék, ezeket mind meg tudjuk mutatni. Én viccesen szoktam mondani, míg még pörgött a turizmus, ugye, hogy mondta anyországi vendég, hogy én ma a negyedikszer jöttem vissza, mondom, ennek nagyon örvendek, és tényleg ez jó is, hogyha visszajönnek, és ugye másoknak is elmondják. Én is szerettem volna eljutni Oroszhegyre, ott a legjobb szívapálinkon még nem jutottam el, úgyhogy a kedves hallgatók, válasszák Gyimest és jöjjenek ide, megszervezzük nekik a turákat. Most ugye nem lehet nagyobb rendezvényeket, eseményeket szervezni, de családokkal, baráti társasággal, ha jönnek kisebb társaságba, akkor mesébe illő helyekre tudjuk eljuttatni, úgyhogy várjuk szeretettel.
Ezek a túrák gyalogtúrák, vagy lovastúrák, és kilométerben mennyit kell túrázni?
Lovasszekeres túrát is tudunk szervezni, van terepjáros túra is, a legtöbb része az gyalogtúra. Olyan helyeken megyünk, hogy szűz terepek, ahol nem sok turista járkál, ugye, ezt csak helyi ismerettel lehet végig járni. Hát ahogy van az igény, ugye, hogyha nagyobb távolságot akarunk megtenni, akkor az is van, hogy két nap. Van egy községünkhez tartozó kis menedékház Farkaspallónál, úgy szoktuk megszervezni ezt a turát, hogy elindulunk egy pontról, például a Jávardi vizeséstől, végigmegyünk a Jávardi hegyen, Tárkőmezőn, Ilia tetején, és megérkezünk a menedékházhoz késő órákba. Ott egy kicsit lazulunk, sütögetünk, megalszunk a csillagos ég alatt, onnan akkor folytattuk tovább másnap az utunkat. Ilyent is már több alkalomkor végigjártunk. Ez a visszajelzések alapján azt mondták, hogy egyik legjobb dolog.
Ezek hány személyes túrák? Tehát mondjuk, hogyha csak 3-4 ember jelentkezik, azoknak is megoldható? Vagy van egy minimum létszám, amit jó lenne összetrombitálni?
Mikor szerkesztjük meg a programot, akkor írunk egy minimum létszámot és egy maximumot is, mert a max 22 főnél többen nem tudunk a menedékháznál megaludni. Egy vezetőnek elég is a max 22 fő, de volt, hogy csak 6 fővel jártuk végig, úgyhogy most alkalmazkodunk mi is, és igyekszünk megfelelni a csapatnak, mert most lehet, hogy egy 6 fős csapat, és azt mondják, csak ők magukba szeretnének turázni, úgyhogy azt is meg lehet szervezni.
Van sok túravezető? Vagy egy személyben kell ezt megoldja?
Vannak fiatalok, akik lelkesen vállalnak ebből a feladatból. Legtöbbet azt én szoktam csinálni, csak én már őszülök, szürkülök, kopaszodok, fájnak a lábaim, de ne riadjon el senki, végigjárom ezeket a turánkat. Úgyhogy ha arra dönt valaki, hogy ide jön ezekre a lehetőségekre, akkor biztonságosan végig kísérjük, végig vezessük ezeken a turánkon.
Presmer Fülöp egyszeműve szakács is, tehát nagyon jó ízeket tud biztosítani a vacsoráknál, esetleg reggeliknél, ebédeknél. Milyen ízeket kérnek, vagy milyen ételeket kérnek az ide látogató turisták?
Úgy csináljuk a napi turázás alkalmával, hogy akkor reggel mindenki kapja a finom házi kenyeret, a darab szalonnát, a kolbaszt. Az ebéd az általában az szokott lenni, hogy nyáson egy szalonnasütés, kolbászsütés, hagyma, kicsi turó hozza. A kétnaposkor, ugye, amikor megérkezünk a menedékházhoz, ott egy ilyen turós puliszka, egy kicsit meg kell ízesítsük pörköltel, vagy valami négy lábúval, mert én ugye a turós puliszkát azt ajánlom mindenkinek, mert egy finom étel, jó, de van olyan idős, aki azt mondja, hogy ha egy nap nem eszik turós puliszkát, akkor nem lakik jó, én fordítva valami, ha nem eszek egyebet mellé, akkor nem lakok jó, de ez szokott lenni a vacsora, egy turós puliszka. Gyimesi embereknek az alapanyaga a tájtermék, és az ebből készültek orda, zsendice, balmos, ilyen étkekkel tudunk találkozni.
Most, hogy a külföldiek nem igazán tudnak jönni, honnan jönnek a hazaiak?
Én inkább csak a közeli részeken hirdettem ezeket, Kézdivásárhely, Brassó, Marosvásárhely, Sepsiszentgyörgy. A moldvai részről azért, úgymond a román vendégek is már régebb tőlük járnak, ez a hétvégi átjárás itt megvan a gyimesekben, vagy kijönnek egy hétvégére egy-két éjszaka. Most, ahogy van a boppaj, ugye, akkor még távolabbról is jönnek, úgyhogy a románoknak is, hogyha van erre igény, akkor megszervezzük.
Most a közeljövőben milyen túrát terveznek?
Májusban még lesz egy ilyen majális túra, ami két napos lesz. Az első nap egész Háromkutra is bemegyünk, és úgy térünk vissza Farkaspallóra. Érintetlen helyeken megyünk végig. Május közepén lesz újból ez a túra megszervezve. Érdeklődések már vannak, bízok benne, hogy lesz jelenkező is, hogy végig járjuk. Utána még lesz egy terepjáros túra, ami a magyar barátos településre tervezzük, a Hosszúhavas hegyre. Ez távolabban ezt ilyen 4x4-es autókkal tervezzük. Érdemes felkeresni a honismereti vezetőket, a vendéglátókat, és akkor még többet fel tudunk fedezni a táj szépségéből és ezekből a lehetőségekből, úgyhogy ha tehetik, akkor keressenek, válasszanak minket, és mi várjuk nagy szeretettel.
Rózsát ültettem a gyalogodra, tartottam szeretőt a
László Jeremiás Miklós vagyok, a Tatros Tejfeldolgozó és Értékesítő Szövetkezet titkára.
Több gazda hordja a tejet, mint mondjuk a vírusjárvány előtt?
Ugyanannyi gazda hordja, körülbelül 230 gazda, és a termékek is jobban kezdtek menni, hál' Istennek. Újabb termékek is vannak, ízesített sajtok, meg egy hosszabb ideig érlelt sajt is van.
Ez mióta?
Most az idén fogtunk neki. Az érlelt sajtnak, az ízesített sajtokat már tavaly kezdtük gyártani.
Hányféle ízbe készülnek ezek a sajtok?
Kapros, medvehagymás, hagymás, köménymagos, paprikás. Medvehagymát azt ott begyűjtjük, és a többi fűszert azt ott úgy rendeljük meg.
Most milyen messzire kerülnek el a termékeik?
Hát először nyitottunk Bákó megye felé, alkalmaztunk onnan egy úriembert, vásároltunk egy autót neki, és ott terjeszti Bákó megyébe a termékeket. Most Szentgyörgyel tárgyalunk, Szentgyörgy felé is szeretnénk terjeszkedni.
Itt a körzetükben még azért vannak tejfeldolgozók, mennyire tudnak összedolgozni?
Hát nagyon jó kapcsolatot ápolunk itt a közeli tejfeldolgozókkal, a Szépvízivel, a Csengővel, meg a Csíkszeredaival is. Nyers tejet értékesítünk nekik, a Csíkszeredainak eladjuk, amit nem tudunk feldolgozni, és a Szépvízinek eladjuk a nullás tejet, tehát amit leszeparálunk, amiből készül a tejföl és a vaj, a nullás tejet ők vásárolják fel tőlünk.
Milyen időközönként kell újítani? Követi a piac, hogy mindenre legyen valami új termék, vagy ami jó és bevált, azt hosszú ideig lehet csinálni?
Amivel viszonylag mi elég kezdők vagyunk, egyszer egy terméket be kell járatni ahhoz, hogy lehessen árulni. Viszont újításokra folyamatosan szükség van, mindig kell hozzátenni valamit. Nyertünk a tavalyi évben a Lidernél egy pályázatot, vásároltunk két autót, egy kicsi hűtőautót, meg egy mozgóbótot, egy ilyen rulottot. Nyertünk még feldolgozó gépeket, egy ipari darálót, hogy a túrót tudjuk készíteni. Prést, amivel ki tudjuk a túrót nyomni, hogy ilyen rudacskákba tudjuk árulni, annak kapszálót a végére, egy ilyen kavarót is, és szeretnénk egy saját laboratóriumot is létrehozni. Tehát az is benne van ebbe a projektbe.
Most hányan dolgoznak a gyárnál?
5 alkalmazott van a gyárnál, ők végzik a mindennapi munkát.
Ez napi hány liter tej feldolgozását jelenti?
Van nap, hogy csak 1000 litert dolgozunk fel, van nap, hogy 2000 litert dolgozunk fel. Ez a megrendeléstől függ, hogy mikor mennyit rendelnek meg.
Bővítésben még kell gondolkodni, ami a felszereltséget illeti, a technológiát?
Úgy van a gyár felépítve, hogy napi 4-6000 liter tejet fel tudunk dolgozni, de még nem értük el ezt a szintet, próbáljuk.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma a Hargita megyei gyímes középlok vendégei voltunk. Meghívottainkkal a folyamatban lévő beruházásokról, a közösségi életről, valamint a turistáknak javasolt programokról beszélgettünk. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon hallgathatják újra. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket. Maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon. A viszonthallásra.